Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Szegletes László, nyugállományú törzs zászlós, aki a Kuruc Vitézek nyugállománya egyesület elnöke. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok.
A Kuruc Vitézek nyugállománya egyesület, hát nem mai gyerek, mondhatnánk így, hiszen azért sok évtizedes munka van mögötte. Pontosan hányban alakult meg?
Igen, hát egyesületünk 1973-ban alakult meg, itt Kiskunhalason, a Tiszti Klubban. Fő célja akkoriban a nyugállományba vonult katonák összefogása, nekik a kulturális és szabadidős igényeik kielégítése volt.
Körülbelül hány fő az, aki megalakította ezt az egyesületet?
Közel 30 fő alakította meg annak idején.
Ahogy így igény lett rá, hogyan indult meg az egyesület munkája, és hogyan történt mondjuk növekedés a taglétszámban?
Ugye az alapító tagok az a 21 néhány fő, ők választottak maguk közül egy vezetőséget, és ők szervezték a napi munkát, és különböző programokat, kirándulásokat szerveztek, előadásokat tartottak, illetve bent klubnapokat, kártyanapokat, hát amire igénye volt az akkori tagságnak, illetve hát ugye még működött a laktanya, a laktanyából is jöttek ki előadók, és tartottak előadást folyamatosan a nyugállományok részére, hogy mióta ők eljöttek nyugállományba, azóta mi fejlődött a laktanyában, a honvédségben, és mik a célok.
Ugye hosszú idő telt el az egyesület alapítása óta, hogyan változott az egyesületnek úgymond a fenntartása, illetve a taglétszáma ezek alatt az évek alatt?
A kezdetekben egészen a 89-es évig a fenntartást a néphadsereg, illetve a Magyar Honvédség biztosította a Tiszti Klubon keresztül. Tehát ott helyet kapott a nyugállományú klubot, be tudott rendezni egy helyőrségtörténeti emlékszobát, ott tudta tartani ingyenesen a rendezvényeit, és hát erről a 21-22 fő alapító tagról mai napig azt már elértük, évről évre egy kicsit fejlődünk, ugyan 170 fős taglétszám, aki alkotja az egyesületet. Ez nyilván minden rendezvényünkön nem vesz részt mindenki, érdeklődési körnek megfelelően, azért elég szép számmal látogatják a rendezvényeinket.
Az egyesületnek mekkora a kiterjedése? Tehát a tagok azok, mondjuk, hogyha kilométerben nézem körülbelül, hogy honnan tartoznak ide?
Nagy rész Kiskunhalas, és hát azért a vonzás körzetből is, a környező településekről is vannak tagjaink, nyilván ők is bejárnak, tehát én is 40 kilométerről járok be az egyesületbe dolgozni is, illetve hát nyilván a programokba is részt venni.
Akkor nézzük meg, hogy hogyan változtak a programok, mik voltak azok, amiket legelőször már elkezdtek, ugye néhányat már említett, hogy mi volt az, amit az egyesület rögtön már az elején beindított, és mi az, ami meg is maradt ezekből?
A kártyaklub, az ulti szakkör, úgymond, az kezdetektől működik, és még ma is, igaz, ma már kevesebb létszámmal, de működik, illetve hát a klubnapok. Hetente egyszer tartunk most is hétfőnként klubnai délutánt, akkor a tagok bejöhetnek, beszélgethetnek, kérdezhetnek tőlünk, problémáikat felvethetik, azon kívül, hogy természetesen hétközben is elérnek, tehát talán ezek, amik állandóan megmaradtak programok, illetve a kulturális rendezvények közül a kirándulásaink, ami megmaradt.
Amikor nyugállományba vonul egy tiszt, egy katona, akkor mi változik meg az életében, és hogyan tudja ezt az új életet átformálni, illetve jól megélni?
Azért egy zártabb közeg az, amiben mi dolgoztunk, munkálkodtunk. Nyilvánvaló, hogy ebből kikerül az ember, és be kell illeszkedni egy kicsit más világba, de ez is kettős ez a dolog, mert ugye aki úgy kerül ki, hogy eléri a nyugdíj felső korhatárát, ő már nyilván nem fog elkezdeni munkát keresni nagy valószínűséggel, neki nem annyira nehéz a beilleszkedés. Mi, akik azért fiatalabban jöttünk el átszervezések miatt, kicsit kényszerrel, nekünk azért ugye még családot kellett fenntartani, tehát munkahelyet kellett keresni ez mellé, és be kellett illeszkedni egy kicsit merően más világba, de én úgy érzem, hogy így visszatekintve a kollégák, nagy részt ez nem okozott akkora problémát.
Akkor kifejezetten ezek a klub alkalmak és ezek az összejövetelek úgy erősítik is azt, ami a múltban volt.
Igen, itt azért nosztalgia is mindig előkerül ezeken a klub délutánokon, beszélgetés kapcsán egy-egy témáról, ez nyilván mindig változó, ezt adja ott a beszélgetés. Tehát a klub napjainkon nincs kötött program, tehát oda nem szervezünk semmilyen konkrét programot. A következő rendezvényeinkre történő tájékoztatás, azoknak a részvételi díj befizetése, illetve hát tényleg ez a kötetlen beszélgetés, ami zajlik.
Köszönjük szépen az információkat, természetesen folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk!
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Szegletes László nyugállományú törzs zászlósan és a Kuruc Vitézek nyugállományú egyesületének az életéről és a munkájáról beszélgetünk. Ön mikor került kapcsolatba az egyesülettel, mikor lett tag?
Hát én tag 1990-ben lettem, de előtte is már azért nyilván kapcsolatban voltam egy kicsit az egyesülettel. Akkoriban még a hagyományőrző tagozat munkájába segítettem be, hol fizikai munkasegítséggel, hol kis szellemi kiadványkészítéssel egy-egy kiránduláshoz vagy egy-egy eseményhez.
Utána folyamatosan bővült a munkaköre, hogyan lett önből elnök?
Hát utána tag voltam hosszú ideig, nyilván a hagyományőrző tagozatnak a külön tagja voltam, és abban tevékenykedtem folyamatosan, és ezelőtt 4 évvel választottak meg elnökhelyettesnek, tehát 3 évig dolgoztam, 3,5 évig, mint elnökhelyettes, és ebben az évben választottak meg az egyesület elnökének.
Mekkora munkát kell most végezni, és hány fővel dolgoztak így az egyesület vezetésén?
Az egyesület elnöksége 7 főből áll, tehát a napi operatív munkát ez a 7 fő viszi leosztva, mindenkinek megvan a saját szakterülete, hogy mivel kell, hogy foglalkozzon. Mi vagyunk a felelősek azért ez a 7 fő, hogy működjön az egyesület, jó működjön. Mi hozzuk meg a döntéseket, nyilván évente egyszer van csak közgyűlés, amikor a tagság szavaz, de ugye az ügyvivő úgymond közben az az elnökség. Tehát 7 fő működik így, illetve vannak segítőink is a tagság részéről, nem is kevesen, tehát azt mondhatom, hogy egy olyan 30-40 fő azért általában tevékenykedik valamilyen formába, ha nem is abba, hogy döntést hozzon, vagy valamit konkrétan egy szerződésnél megkössön, de például a havi programjaink kiadásánál, mert mi havonta adunk ki egy programot, hogy mi a következő hónapban miket tervezünk. Ezt is saját tagjaink viszik ki, város részenként megvan, és ők a kiértesítők, tehát még a postaköltségen is próbálunk így spórolni. Tehát őket is, ha hozzászámolom, mint aktivista, vagy egy-egy rendezvényünkhöz, ha valaki bejön és segít munkájával, tehát egy 30-40 fő azért folyamatosan dolgozik ezen, hogy sikeresen tudjunk működni.
Jó működő csapat jött össze, gondolom, az évek során. Most egy picit visszakanyarodunk a múlthoz, hiszen már most is említett nagyon sok tevékenységet, de mik voltak azok, amelyek kiemelkedőbbek az önök munkái közül, amit mondjuk a városban, illetve a városunk környékén végeztek?
2000-ben került rendbetételre Kiskolasváros önkormányzatával közösen a II. Világháborús katonai temető, akkor lett rendbetéve, illetve felavatva, azóta is egyesületünk gondozza ezt a temetőt. A katolikus temetőben található ez egyébként. Ugye ez volt egy nagyon nagy falat, ott több mint 80 katona nyughelye ez a sírkert. Részt vettünk a Vári Szabó sírjának a felújításában is, ugye ő Kiskolas polgármestere volt, illetve 1868-ban már volt egy, mi úgy tartjuk, hogy elődünk, az volt a neve, hogy Kiskun Honvéd kerületi egylet. Annak az elnöke volt a Vári Szabó úr. Ő vitte ezt, tehát neki a sír felújításában részt vett az egyesület. Egy kirándulás alkalmával találtunk Lengyelországban egy olyan temetőt, első világháborús katonai temetőt, ahol csak magyar katonák nyugszanak, 417 fő van itt eltemetve, és ott tapasztaltuk, hogy csak németül és lengyelül van kiírva, hogy miért van az a temető, és kik vannak abban, kik nyugszanak. Akkor kezdeményeztünk egy magyar nyelvű emléktábla avatást, szintén a várossal, közösen a Hadtörténeti Múzeum támogatásával. Ez azért egy pár évbe beletellett, mert Lengyelországban ezek már műemlék temetők, és ugye műemlékvédelmi hivatali engedélyektől elkezdve kicsit bonyodalmasabb volt a dolgunk, de ott aztán végül sikeres volt, egyik évben kimentünk, felújítottuk egy kicsit a temetőt, tehát ebbe beletartozott a kerítésfestéstől kezdve minden. Egy pár napot dolgozott ott az egyesület aktivista csapata, és felszereltük a magyar nyelvű emléktáblát, és azt ünnepélyes keretek között átadtuk, azóta már mi jártunk ott megemlékezni. Nyilván a távolság miatt minden évben nem jutunk el. Még visszakanyarodva, a Gábor Áron síremlékénél létrehoztak egy úgynevezett emlékezés erdeje nevű kópjafa erdőt, amire mi is felhívást kaptunk, és az egyesület kezdeményezésére ott Kiskolasváros a kópjafát állított, aminek az avató ünnepségén mi vettünk részt, mi avattuk fel ezt a kópjafát. Ez azóta is megtalálható, tehát ha bárki jár arra kökös, illetve magsa eresztevényben, Gábor Áron sírjánál, akkor megtalálja ott kiskoros kopjafáját, általában virág mindig van rajta, mert aktivistáink közül, aki jár arra magánútján, és azért nem téveszti szem elől, hogy megálljon ott, és egy pár szál virágot, vagy egy kis koszorúcskát elhelyezzen.
Köszönjük szépen az információkat, folytatjuk majd nem sokára beszélgetést, mégpedig azzal, hogy az idei évben milyen emléktáblát avattak, és hova utaztak el ezzel kapcsolatban.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Szegletes László nyugállományú törzs zászlósan, és az előző blogban már nagyon sok olyan tevékenységet említett, amellyel a hagyományőrzésben kiemelkedő munkát végeztek. Az idei évben Ausztriában is emléktáblát avattak. Kiknek az emlékére állították ezt fel, és hogyan sikerült megszervezni?
Ja, hát ez már egy több évre visszanyúló kezdeményezés volt. Ugye tavaly kezdtük el ezt egy kicsit konkrétabban, egy rendhagyó történelmóra keretében tartott erről dr. Négyesi Lajos, a 1006 történész egy előadást, őt ezért hívtuk meg, és ugye az idei évben ért ez a finisébe Ausztriában. Márciusban kiutaztunk egy kisebb delegációval, és ott leültünk a két polgármester úrral tárgyalásokat folytatni, arról, hogy ott egy magyar nyelvű emléktáblát avathassunk. Ez a Morva-mezei csata színhelye, ahol 1278. augusztus 26-án a csata a kun vitézek segítségével, illetve hadhatós közreműködésével dőlt el, és így a kun vitézek, a magyar vitézek emlékére állítottunk ott egy emléktáblát. Ugye márciusban, ahogy mondtam, megkezdődtek a tárgyalások. A lengyel példából kiindulva úgy gondoltuk, hogy itt is egy kicsit hosszadalmasabb lesz az előkészület. Ehhez képest meglepetéssel tapasztaltuk, és nagyon jól esett, hogy a két polgármester úr azonnal rábólintott az ötletünkre, és javasolták, hogy idén augusztusban már fel is avathatnánk ezt az emléktáblát, tehát innentől fel kellett egy kicsit pörgessük magunkat, mert azért sok munkával járó előkészület volt ez, hogy végül is augusztus 26-án ki tudtunk utazni Ausztriába, és polgármester úrral közösen a város nevében is fel tudtuk avatni ezt a magyar nyelvű emléktáblát.
Tervezik, hogy majd ehhez az emléktáblához is ellátogatnak, ugyanúgy, ahogy Lengyelországban?
Igen, tervezzük. Ők minden második évben tartanak egy kórhű lovagi tornát és egy nagyobb eseményt. Ugye ez pont nem erre az évre esett, tehát úgy terveztük, hogy most egy ilyen kisbusznyi 20 fős delegációval utaztunk ki, és avattuk fel az emléktáblát, és terveink szerint jövőre arra a vidékre tervezünk egy 4-5 napos kirándulást, és akkor meglátogatjuk nagyobb létszámmal is ezt az emléktáblát, illetve megnézzük ezt a kórhű lovagi tornát. Tehát ennek ezért terveztük így, hogy ezt majd jövőre váltjuk valóra, ezt az álmunkat.
Ugye, ahogy említette, hogy ennyi év alatt mennyi mindent úgymond felkerestek, felújítottak, még mindig vannak ilyen területek, amiket érdemes kutatni és emléktáblákat elhelyezni? Vannak még úgymond ismeretlen részek, akár Magyarországon, akár környékén?
Biztos, hogy mindig található ilyen hely, hiszen mindenhol nincs megemlékezés. Ha beszélnek is róla, de azért ez is egy győztes csata volt, és végig is magyar nyelvű itt sem volt, csak egy osztrák-német nyelvű emléktábla, egy nagy emlékoszlop van.
Van egyébként az Egyesületnek olyan csoportja, aki foglalkozik ezzel, vagy kutatja ezeket a helyszíneket?
Igen, hát Egyesületünkön belül működik egy hagyományőrző tagozat. Ugye azt a hagyományőrző munkánkat nagyrészt ők viszik, nyilván az elnökséggel együtt, de ők a szakmai része, nekik havonta van egy-egy összejövetelük, és akkor átbeszélik ezeket a dolgokat. Illetve hát ez a dünkruti ausztriai emléktáblaavatás, ez Mester Sándor tanár úron keresztül érkezett hozzánk a megkeresés, illetve az ötletfelvetés, és nyilván az Egyesület, mivel hogy az alapszabályból eredendően ez a feladatai közé tartozik, mellé is állt ennek az ügynek, és aztán sikerült meggyőzni Kiskolas város önkormányzatát, polgármester urat, és ő is hadhatósat támogatott bennünket, és így együtt tudtuk ezt létrehozni.
Akkor ez valóban egy igazi közös munka volt. Gondolom, hogy a következő években is majd lesznek ehhez hasonlók. Köszönjük szépen az információkat, nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Mégpedig arról, hogy az Egyesületben ebben az évben hova szerveztek kirándulást, és mi mindent tudtak megnézni. Maradjanak velünk!
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület életéről, illetve azokról az évekről, amik már eddig elteltek. Szegletes László nyugállományú törzs zászlóssal. Pontosan idén hanyadik évet ünnepel az Egyesület?
Hát idén májusban ünnepeltünk Egyesületünk megalakulásának 45. évfordulóját. Ugye ez életünkben egy nagy rendezvény volt, hiszen a társ egyesületeinktől is nagyon sokan eljöttek, illetve a tagságunk részéről is nagyon sokan vettek rajta részt, illetve a Honvéd vezérkar főnök úr támogatásával sikerült egy hosszú szervezési folyamat végén egy honvédségi alakulatok bemutatóját hozni Kiskunhalasra, és ezt beillesztettük a városnapi rendezvények keretébe. Ott is egy kicsit megjelent a honvédség, reprezentálva az, hogy idén 170 éves megalakulását ünnepli, és ott különféle technikai bemutatók voltak, de volt harcászati bemutató is, tehát mozgalmas, illetve statikus bemutatókkal is ünnepeltünk, illetve hát a város közönsége felé is nyitottunk ebben, hogy szimulátorozhattak a gyerekek, tehát sokszínű program volt ez.
Ebben az évben az Egyesület tagjainak is rengeteg sok programot kínáltak. Nézzük végig, hogy merre felé utaztak, milyen kirándulásokat tettek.
Az év első kirándulása az egy nem tervezett kirándulás volt, a Szeúzó kincseket, mivel hogy Kecskeméten lehetővé tették a megtekintésüket, ezért Kecskemétre terveztünk egy napos kirándulást, és megnéztük ezeket a kincseket. Illetve májusban voltunk Baján, akkor indította útnak a Honvédség a Lajta Monitor Múzeum hajót, és Baján kötött ki 3 napra, tehát ezt kihasználva egy napon mi is megtekintettük, illetve ismerkedtünk Bajával. Aztán ami nagyobb lélegzetű kirándulásunk volt, az Székelyföld Erdély, kapcsolódva ahhoz, hogy 170 éves a Magyar Honvédség és a 48-as eseményekhez. Gábor Áron nyomdokain címmel szerveztünk egy kirándulást, ahol a Gábor Áron emlékhelyeket látogattuk végig, beleértve a szülőfaluját, a szülőfalujában lévő emlékházát, beleértve a már korábban említett sírhelyénél lévő emlékezés erdejét. Természetesen mi sem megyünk el úgy mellette, hogy egy koszorút ne helyeznénk el, kicsit ünnepélyes keretek között. Megálltunk Kökösön, ahol elesett Gábor Áron, illetve ha már ugye ott voltunk 5 napra ekkora távolságra, akkor azért a közelbe eső egyéb történelmi és kulturális helyeket is felkerestük. Aztán nyáron voltunk Szolnokon, kicsit a honvédséghez kapcsolódóan, ugye a repülőmúzeumot, a reptárat tekintettük meg. Ausztriában voltunk augusztusban, erről már tettem említést, és akkor szeptemberben voltunk Győrben, egy 2 napos kirándulás keretében a győri légvédelmi ezrednek a laktanyájával ismerkedtünk, eszközeivel, illetve hát aztán a várossal, és Fertőden és Nagyszenken is látogatást tettünk ekkor. És szeptember végén a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége meghívására részt vettünk Pákozdon, a Katona Nemzedéki Emlékhely avatásán, ahová a honvédelmi nevelés kapcsán sikerült diákokat is vinnünk magunkkal, így a Felsővárosi Iskolából, illetve a Dékáni Szakképző Iskolából.
Ebben az évben nagyon gazdag volt a kínálat. Minden évük így szokott telni, vagy ez most picit más volt?
Hát ez most egy picit más év volt így a 45 éves évforduló kapcsán, de azért minden évünk mozgalmas, hanem is ennyi kirándulással, de jó pár alkalommal azért minden évben igyekszünk szervezni a tagság részére egy-egy megmozdulást. Nem csak kirándulás, nagyon sok színű a programjaink. Ahogy már korábban is említettem, hát nyilván mindenki érdeklődési körének megfelelően. Van, aki egy kirándulásra szeret elmenni, van, aki színházba jár inkább.
Ezen kívül, hogy programokat szerveznek, ha jól tudom, a város összes megemlékezésén is jelentős számban részt vesznek.
Igen, a városi megemlékezéseket is mindig meghirdetjük a programjainkkal, jelezve, hogy ez egy városi rendezvény, de kérjük tagjainkat, hogy minél többen jelenjenek meg itt, és róják le kegyeletüket, emlékezzenek éppen az aktuális rendezvényen, és ez jó leső érzés, amikor ott vagyunk, és látjuk, hogy egy 20-30-40 fő egyesületünktől részt vesz ezen a városi rendezvényen, és emeli egy kicsit talán a rendezvény színfoltján.
Köszönöm szépen az információkat, most egy kis zene következik, utána az évi rendszeres programjaikról fogunk beszélgetni, maradjanak velünk!
Dolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
A Kurucvitézek nyugállományú egyesület életéről folytatjuk a beszélgetést Szegletes László nyugállományú törzs zászlóssal. Nézzük most meg a rendszeresen visszatérő programjaikat, mik ezek?
Ami havi rendszeres programunk ugye az a hétfői klub délutánok, amiről már korábban beszéltünk, illetve a Kártya Klub működik. Ők is heti rendszerességgel összejönnek, illetve a hagyományőrző tagozatnak van havonta egy ülése, amikor általában megemlékeznek az aktuális történelmi eseményekről, vagy a közelgő eseményekről, illetve itt dőlnek el, itt folyik az a munka, amiről már megint csak korábban beszéltünk, hogy mit lenne célszerű csináljunk, hova lenne célszerű menjünk. Illetve havonta egyszer van a nőtagozatunknak is, erről még nem beszéltünk, hogy működik egy nőtagozat is az egyesület keretein belül. A nőtagozatnak is van egy havonta egyszer egy-egy ülése, ami nem csak ülést jelent, ugye, hanem idén is több színes rendezvényt hoztak egyesületünkbe, de már az is egy színes dolog, ha csak leülnek és beszélgetnek, és egy teáznak egyet, illetve kézi munkát behozzák, megnézegetik egymásét, egymás munkáit, de idén is volt hasznos diabetikus tanácsadás. Egyik ülésükön volt verses kötet bemutató, tehát nagyon színes az ő programjuk is.
Nézzük akkor így, hogy a rendszeres rendezvényeik közül mik azok, amiket ebben az évben megszerveztek kronológiai sorrendben.
Nyilván januárban kezdődik a Magyar Kultúra Napjával, az a nőtagozatunk szokta megszervezni, vagy egy könyvbemutatóval, vagy egy versmondással valamivel. Februárban van rendszeresen egy borversenyünk, a tagjaink részére egy kis házi borverseny.
Sokan szoktak lenni ott a jelentkezők? Van miből versenyeztetni?
20-25 minta szokott összegyűlni, tehát az elég szép szerintem. Illetve februárban tartjuk hagyományosan az éves beszámoló közgyűlésünket, ahol beszámolunk a tagságunknak az elvégzett munkánkról, nyilván számot adunk a pénzügyi helyzetünkről, mennyire tudtunk felelős gazdálkodást folytatni, vagy sem, de hát azért ezzel nem szokott bajunk lenni, illetve itt hozzuk meg azokat a döntéseket, amihez közgyűlési határozatok kellenek. Márciusban nőnapi rendezvényünk van, ez nem csak arról szól, hogy egy szálvirággal köszöntjük a nőtagjainkat, ilyenkor a fiúk készülnek és műsort is adnak a hölgytagjainknak, ez elég nagy látogatottságnak szokott örvendeni ez a rendezvény, és utána egy kis beszélgetés, kis lányok által sütött sütemények elfogyasztása van. Májusban rendszeresen tartunk férfi napi rendezvényt, itt a lányok viszonozzák műsorral, szintén ugyanúgy, mint ahogy a nőnapnál működik. Most már kevesebb a férfi tagunk, úgyhogy itt azért a fiúk kisebb létszámba tudnak megjelenni, de azért itt is voltunk elég szépen. Most októberben volt a idősek világnapi megemlékezésünk. Ez is egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, köszönhetően annak, hogy a felsővárosi iskola diákjai és felkészítő tanárai adtak egy igen tartalmas műsort. Októberben még mindig kiszoktunk járni a temetőkbe, erről majd, ha lehet, még később külön kitérek, temető karbantartásra hadisírokhoz, katonasírokhoz. Decemberben pedig megemlékezünk a tüzérség napjáról, hiszen egy tüzér laktanya működött itt a városban, erről megemlékezünk és koszorút helyezünk el a Tiszti Klub falán lévő emléktáblára.
Nézzük akkor a hadisírok gondozását, hogyan is zajlik ez a gyakorlatban?
Hát ez egy kiemelt feladatunknak tartjuk, ugye a hagyomány ápolás kapcsán, és a katolikus temetőben is, illetve a református temetőben is gondozunk katonasírokat, nem csak a magyar sírokat, hanem például a katolikus temetőben az orosz sírokat is, hiszen ők arról ott nem tettnek, hogy ott vannak. Ebben az évben már ezen nagyon sokat lendültünk, eddig a saját tagságunk csinálta ezt, mindig voltunk egy 20-30 fővel, az is egy szép létszám, de ebben az évben már sikerült a Dékáni Árpád iskolával egy megállapodásra jutnunk, és onnan diákok jönnek erre az 50 órás önkéntes munkájukra. Hoztak diákokat, akik segítettek nekünk, hiszen azért csak fiatalabbak könnyebben dolgoznak, mint a idősebb tagságunk, illetve szintén az iskolában rendvédelmi tagozatból alakult nagyon sok tagja az önkéntes területvédelmi tartalékos századnak, ami Kiskolason alakult meg a megyében először is a legnagyobb létszámmal. Ők is jönnek, tehát most például a halottak napja előtt, október 25-én voltunk kint karbantartáson, ők is majdnem 20 fővel ott voltak, és nagyon sokat segítettek ebben, hogy méltó körülmények közé tegyük. És még ebbe az évben, éven még egyszer tudtunk tartani, mindjárt, ahogy elolvadt a hó, akkor rendbe tettük ezeket a sírokat. De van ebbe például a katolikus temetőben van egy 48-as zászlóhívő katonának is sírja, tehát változó, mindenféle katona sírről beszélhetünk, és az a hagyományőrző tagozatunknak egyik fő feladata, hogy ezt bővítse és próbálja a temetőkbe felkutatni, és ezzel legyen valamiféle nyilvántartásunk, hogy hol tudunk ezzel dolgozni.
Rendkívül komoly munka folyik, hogyha így végignézzük ezt az évet, és lassan ennek az évnek vége is lesz. A jövő évre, 2019-re milyen terveik vannak?
Ugye a hagyományos rendezvényeink nyilván megvannak, a városi rendezvények szintén meglesznek. Ezen felül saját rendezvényünként biztosan Ausztriába szeretnénk kijutni, erre a lovagi tornás bemutatóra, illetve ott a Felvidéket egy kicsit bebarangolni és megnézni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Nagyon eredményes évet kívánok önöknek a következő évre, 2019-re. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Szegletes László nyugállományú tőrzászlóssal beszélgettünk. A riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.